Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig Sali Noémi, gasztro- és várostörténész. Szervusz, Noémi!
Szervusz, jó napot mindenkinek!
Azért mondtam egy gyorsan, hogy itt vagy, mert egy picit hosszú lesz a felvezetőm. Van nekünk egy baráti társaságunk, ahol én vagyok az a felelős, én találtam ki, hogy minden nap úgy összegyűjtöm azokat az érdekes dolgokat, amik a nagyvilágban történtek, eseményeket, és ezeket én közkincsé teszem, a többiek pedig vagy elolvassák, vagy nem, hát ez az én keresztem. És hát belefutottam, hogy október 23-án, 139 évvel ezelőtt nyitották meg a New York palotát. Tudom, hogy nem 140, hanem csak 139, viszont miután...
Az is szép kor.
Viszont miután azért elég sokat járok azon a környéken, én mindig azt láttam, hogy hosszú tömött sorokban állnak az emberek, de ez a hosszú tömött sor, ez ilyen néha 100 méter hosszúságú is, külföldi turisták. Tehát voltak éppen a New York palotának, és ez nem voltak éppen, hanem így is van, egy olyan nimbusza van, illetőleg benn van mindig a top 5-ben, amit Budapesten meg kell nézni, hogy arra gondoltam, hogy 139 év oda, vagy 140 év amoda, azt szeretném kérni, hogy eljönnél, és mesélnél egy kicsit a New York palotáról, ráadásul azért is, mert hiszen megjelent egy könyved, amelyik mindig meg akartam, gyorsan akartam mondani a dalnak a címét, a
Az asszonykám, egy kis kimenőt. Bül, vettem én a címet, igen. Amiben van egy ilyen sor, hogy Törzs kávéházamból zenés kávéházban.
Így van, hiszen ezeket gyűjtötted össze. Viszont akkor kezdjük egy olyannal, amelyik nagyon érdekes lehet, és remélem tudod is majd rá a választ, hogy 1890-es évek elején járunk, ugye. Akkor hogy nézett ki az a környék? Ugye a mostani Blaha Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésénél tartunk.
Már egész jól nézett ki, mert a Nagykörútnak az a szakasza, az már ottan akkor megépült.
Ki volt vonalazva?
Hát nem, hogy ki volt vonalazva, ott már egy csomó ház akkor áll, és hogyha valakit ez mélyebben érdekel, akkor hadd promózzam itt egy kicsit kiváló kolléganőm és barátnőm, Enkosa Judit Nagykörút című eszelősen jó könyvét, ami most nem olyan nagyon régen jelent meg, és hát amit ő a Nagykörútról nem tud és nem írt meg, az nincs. Úgyhogy ő hozzá kell folyamodni, hogyha valaki az egyes épületek építés történetére kíváncsi. Tehát már az kinéz valahogyan, és akkor ebbe a nagyon, nagyon új, nagyon malterszagú, nagyon rettenetesen amerikai tempóban fejlődő Budapestbe, ebbe pottyan bele a New York palota, ami ugye azért New York palota, mert egy rohadt nagy biztosítótársaság építeti mindenestől, amely biztosítótársaság egyszerűen kérkedni akar a vagyonával, azt akarja bizonyítani majd a leendő kliensek számára, hogy ők aztán borzalmas gazdagok és borzalmas
megbízhatók. Jó üzenet.
Egy jó üzenet amúgy. És akkor teljesen szabad kezet adnak az építésznek, aki Hausmann Alajos, és a Hausmann Alajos meg maga mellé vesz két fiatal titánt, akiket nem a New York kávéházról ismerünk, mert ott mindig a Hausmann szokták emlegetni, hogy New York palota a Hausmann. Oké, okay. De a kávéházat azt kiadta a Hausmann tervezésre kiadta két építész tojásnak, akiket a Zeneakadémia tervező párosaként ismerünk és tisztelünk egy picivel későbbről, úgyhogy Korb Flóris és Girgel Kálmán, ők voltak a kávéházi tereknek a megálmodói és a megrajzolói.
Bocsánat, hogy beleszólok, de akkor eleve ugye van a biztosító cég, amelyik egy óriási palotát fölépít, kérkedik a hatalmas gazdagságával, eleve az alsó részre egy ilyen public helyszín volt, tehát egy kávéház Persze. volt tervezve?
Igen, ők oda eleve kávéházat terveztek, ugye a ház tulajdonosának, a biztosítónak, ez egy nagyon komoly bevételt jelentette, hiszen ennek a kávéháznak nyilván eszelőbérleti díja volt, és akkor ezt egyébként mindenhol ezt csinálták, hogy volt egy nagy bérház, vagy volt egy bármilyen középület, és akkor annak a földszintjén üzlethelységek, és az üzlethelységeket valamennyi időre bérbe adják. És akkor ebből nyilván a ház tulajdonos profitál. Na most a New York esetében nyilván ez a bérleti díj, ez piszok magas kellett, hogy legyen. és eleve úgy terveztetik a házat ahhoz, mondanál, hogy az legyen ott. De hát még más közösségi terek is vannak, mert a New York kávéház fölött az emeleten működött például az otthonkör, az írók és hírlapírók otthonköre.
Ők is bérleti díjat fizettek?
Ők is fizettek bérleti díjat, persze, és akkor oda jártak zsugázni, ugye, amit a New Yorkban nyilvánosan pénzbe játszani, ugye, azt ott nem lehetett volna, de hát amúgy is ott könyvtár volt, meg elszúnyokáltak, meg asztalt vertek, meg mit tudom én, és akkor későbbi emlékezők azok mesélik, hogy amikor a férfiak az otthonkörbe kártyáznak, akkor a feleségek a New York galériáján, ott azokon a kis terasszerű kis placokon várják a férjüket, hogyha esetleg nyer, akkor azonnal kitépjék a kezükből ezt a nyereséget, mert különben ilyen vannak otthon a gyerekek.
Mit némely költő kezéből az éppen megírt költeményt is, amit aztán azonnal vittek ugye a újságokhoz.
Vittek az egy másik,
ez egy másik vonal.
De hát, hogy például Szini Gyula felesége, ott ikrek voltak, meg a Krúdiné szegény, az is ott ül, a Szatanella még akkor az első feleség, de ott ülnek és lesik, hogy a férjek majd egyszer csak milyen arccal jönnek ki az otthonkörből, és akkor a konyhapénzt el lehet tőlük
kapni. Az egy fontos kérdés lehet, hogy akkor, amikor megnyílt a New York kávéház, akkor már ebben a mostani pompájában tündökölt?
Hogyne, igen. Igen, persze.
Hiszen hát ugye azt mondtad, és ez valóban így is van, hogy a biztosító társaság kérkedni akart a vagyonával, tehát gondolom, akkor apai tenyeit beleraktak.
Bele, tiszta erőből, és annyi történik később az idők során, hogy funkcióváltások történnek. Tehát például eredetileg a New York mélyvízében a biliárdasztalok álltak. És akkor föntről lehetett nézni a játszókat. És volt étterem is volt a szuterénban, de hogy ott pontosan hogyan oszlottak meg a terek, ezt most már én nem tudom rekonstruálni sem, de az biztos, hogy a biliárdot föntről nézni. Ez volt a
meg a kártyázókat.
Nem, a kártyázók azok kártyaszobában kártyáznak, és akkor ott az egy másik történet. Az emeleten vannak olyan külön termek, ahol lehet kártyázni. Na most, mikor az második nagy tulajdonos váltás 1920-ban megtörténik, amikor a Harsányi fivérektől Tarján Vilmos átveszi a kávéházat, ő fogja a mélyvízből kihaigálni a biliárdot, áthelyezi valahova máshova, mert annak maradnia kell, mert biliárd nélkül nincs kávéház, de ő viszont luxus éttermet rak a mélyvízbe. Uh-huh. És onnantól kezdve a luxus étterem nagyon elegáns vendégeit, meg az általuk éppen elköltött kajákat lehet sóváran figyelni odaföntről.
De ez már ugye az 1920-as évek.
Igen.
Dereka, vagy akkor kezdődik. Ugye,
még ez 20-ba kezdődik egész igen. Konkrétan 20-ba.
De még egy picit azért visszaugranék az 1894, amikor megnyílik, hát utána jön pár év múlva a millenniumi ünnepségsorozat, akkor már a New York kávéház és a New York palota fogadta azokat, akik Budapest látogattak.
Hát persze,
kik látogatták nagyon. Egyébként? Voltak-e kasztok, voltak-e olyan polgárok, akik
úgy... Hát kasztokról én nem tudok, de hogy a New Yorkból nem lesz az első bérlő keze alatt irodalmi kávéház, az uh-huh. tuti. Az első bérlőre az érdemes rápillantani, hogy parolázzunk vele egyet. Őt Steyer Sándornak hívják, és a fivére egy nála egyébként megérdemelten ismertebb figura, Steyer Gyula, aki az Abbázia kávéháznak a kávésa, és aki maga a megbízhatóság, maga a polgári erkölcs, egy rettenetes, rendes és nagyszerű szakember. Na most ő hozzá képest van ez a bohém kajla ütődött öccse, aki amúgy szintén egy nagyon tehetséges vendéglátós, mert amikor belemegy egy üzletbe, akkor azt egy darabig nagyon jól csinálja. És a Fiume kávéházat, ami a Kiskörút és a Ferenc István utca sarkán működött valaha, azt is a Gyula alapítja, de a fivére vezeti. A Sándor vezeti. És akkor abban az időben a fiú irodalmi kávéház. És akkor hát ez egy ilyen helyes kis városköltészet, hogy van a két Steyer testvér, igen, és van a Fiume, meg az Abázia, két testvérkávéház, elnevezve arról a két adriai nyaralóvárosról, ahova egyébként egész Pest tódul ebbe az időbe. Na most a Steyer a Fiuméban nem megy tönkre, mert azért jön onnan el, mert ő nyitja meg a New Yorkot.
Tehát de átcsábították, vagy eleve... Eleve
hát én nem tudom, adta. Hogy kellett-e csábítgatni, de minden esetre meghirdették a New Yorknak a bérleti jogát, hogy akkor most lehet indítani ott kávéházat, és ezt a Steyer Sándor megszerezte ezt a bérleti jogot, és ott van 1900-ig. Na most őróla viszont állandóan azt olvasni bármelyik két üzlet között, hogy ja, és akkor tönkrement, elárverezték, tönkrement, abba hagyta tönkrement. Szóval én nem tudom, hogy ez a pasas, ez kártyázott, lovizott, csajozott, mit csinált, de hogy nagyon jó, meg tényleg jó üzletei vannak, és akkor putya egyszer csak súgy tönkre megy.
De és akkor újra tudta kezdeni, valamint egy Kejfeli Jancsiként.
Igen, hogy mennyire a fivére segítségével, ezt persze nem tudom. Tehát én még a Steyer Sándornak a teljes életútját nem dolgoztam föl, pedig kéne. A Steyer Gyuláról a Schweitzer Gábor írt egy nagyon, nagyon klassz dolgot, a Budapesti negyednek volt egy kávésszáma, 95 vagy 6 nyár, ősz, a Budapest a kávéváros, és abban a Schweitzer a Steyer családot földolgozza az Abázia kapcsán. De a Sándor, ugye amikor ezt csináltuk, ezt a lapszámot, nem volt még arkánum, tehát most lehetne ennek rendesen nekiállni. Szóval a Steyer Sándor megszerzi a New Yorkot, és miközben a Fiume az egy virtigli irodalmi kávéház volt, és Krúdy is számtalanszor megemlegeti, hogy ott az írók asztala, és az a vélemény, ami ott elhangzik, az. De a New Yorkból nem lesz ez. Katonazene van, Dezséri Bahó István a 32-es gyalogezred zenekarát ott tolja. Na most persze ez nem...
Bent,
de
jó, nem, hangos
de nem a, ne, nyilvánvalóan aha, igen, nem igen. A teljes zenekar, hanem kis partik voltak, és igen. Akkor...
A dobos azokat, kiküldték a térre, mert hangosan...
Hát biztos, hogy voltak itt kiküldtek, de még Krúdy is a korai időszakról azt mondja, hogy és akkor a cikória illatú New York kávéházban a kövér terézvárosi asszonyságok miatt úgysem kapni üres asztalt. Tehát egyrészt ugye megvádolja a Steyert azzal, hogy hamisítja a kávét, másrészt pedig, hogy egy olyan...
Akárkik oda mennek.
Asszony közönség lepi el a nagy fenekükkel, akik divatlapokat lapozgatnak, és akkor az egész egy ilyen zajos, borzalmas, belakhatatlan hodály, és akkor ez 900-ig tart, mert 900-ban a Steyer eljön a New Yorkból, és akkor jön egy nagyon-nagyon kitűnő testvérpár szintén, a Hirsch testvérek, akik aztán 903-ban Harsányira magyarosítják magukat, egyébként a fél kávéházi személyzettel együtt, és ez olyan édes, hogy megjelenik az újságban, hogy az eddig így hívták pincért, mostantól kezdve majd úgy hívják. És akkor ez egy ilyen mozgalom a New Yorkban, hogy akkor az összes német nevű, ugye rengeteg zsidó fiú is dolgozik ott, a Harsányiék is egyébként azok, tehát hogy most akkor mindenki egyszer csak nagyon nagy magyar lesz, és akkor magyarosítanak.
Lejárt az időnk, csak döbbenten nézek az órára, azt hittem lesz, hogy rosszul jár az óra, de aztán lejárt. Nem, igen, abszolút, tehát 16 percet meséltél, úgyhogy pillanatok alatt eltelt.
Jó, hát még nem meséltem hát semmit.
Még nagyon sok minden nem meséltél, úgyhogy akkor most jelentem be, hogy vissza foglak hívni majd egy következő alkalom, amikor foglaljuk. Lehet, hogy nem fogunk egy évet rá várni, hogy a 140 éves ünnepségét megverjük a New York kávéháznak, viszont az még egy záró kérdésként az érdekelne, hogy a New York kávéház mostani belbecse, az mennyire hasonlít ahhoz, amit egyébként annak idején az átadáskor megalkottak?
Nagyon hasonlít. Nagyon. Mert amikor a New Yorkot rendbehozták a mostani nagy felújításra, amikor ugye megvette az az olasz szállodás, igen, aki most is birtokolja, akkor még létezett magyar műemlékvédelem, és volt hatalma ennek a magyar műemlékvédelemnek. Úgyhogy amikor előjöttek olyan ötletekkel, hogy a csillár az mondjuk egy 4 méter átmérőjű műanyag rózsaszín torta lesz, amiből majd kések és villák fognak kiállni, akkor azért ott elkenték a tervező száját, és odáig lehetett elmenni, hogy a világító testekkel bezárólag minden hiteles és mindent után gyártottak, és minden a legapróbb részletekig a meglévő fotók és tervek és mindenek alapján visszaállt. Úgyhogy itt még nagyon keményen sikerült ezt betartatni. A bútorok már nem. A bútorok hasonlítanak egy kicsit, de például az a plexi asztal, hát, amit igen, betettek, az már gyártott. Nem. De ami az épület tartozéka volt, mondom, a lámpatestekkel bezárólag, azt tökéletesen pikpakra megcsinálták, óriási ordítozások, asztalborogatások, hajtépések közepette, de akkor ezt még sikerült kihasszolni.
Hát ugye volt a New York kávéháznak is, mint minden budapesti ilyen emblematikus épületnek egy olyan korszaka, amikor nem lehetett bemenni, mert be volt zárva. Én a 60-as években elég sokat jártam a szüleimmel föl a rokonsághoz, az ő lakások a Lenin körút 14 szám alatt volt. És a Lenin körút 14 szám alattról, az erkéről át lehetett látni. Szembe. Ott volt szembe, csak majdnem ahol az MK cigány a zenét. A 11-13. Úgyhogy hát akkor a 60-as években az egy ilyen nagyon kultikus épület volt, amiben nem lehetett bemenni, mert le volt zárva, tudjuk, hogy miért és hogyan. Ezeket majd a következő beszélgetésünk, vagy meseórádon el fogod nekünk
de mondani. De várjál, a 60-as években Hungária néven ott már igen. A kávéház működött. Mert azt 50, most nem tudom, fejből 4-be talán sikerült azért azt elérni, hogy az akkor sajtópalotává tett épület földszintjén azért a kávéházat mégiscsak. És Vas Zoltán volt az, aki erre összevont szemöldökkel dühöngve, de rából intott. Mert
így az életet kapott, mert azután jött az Ibusz bele, ha jól emlékszem, tehát Ibusz iroda is volt.
Hát onnantól, hogy Hungáriaként megnyílt, az Hungáriaként végigműködött, csak aztán már az arab pénzváltók telepettek bele, meg egy részébe ez volt, az volt, de lényegében működött, csak hát egyrészt ronda volt, másrészt meg hát igen. Az erkölcsei lementek a béka feneke alá, és akkor a
Noémi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.